that I would not. Jó reggel, család! Van 5 perced? És több? Lehet akár 5x5?
A jól működő családban élni valódi siker. Hogy van ez nálatok?
A család érték. Szerinted is?
Na nézzük, mit terveztünk mára.
Köszöntjük a hallgatókat az Otthon a Családban, a Családbarát Akadémia tematikus műsorában. Műsorvezetőink Kulcsár Krisztina
és Várfalvi Marianna. Ez a tematikus műsor a családokkal, a családokat érintő legfontosabb témákkal foglalkozik.
Ebben a műsorban a házasságról, a házasságon belüli kommunikációról beszélgetünk dr. Harangozó Judittal és férjével, Kristóf Róberttel, akik nem csak szakemberként szólalnak meg, hanem saját élettapasztalataikat, élményeiket is megosztják a Mária Rádió kedves hallgatóival.
Hány éve is élünk együtt?
37 szerintem.
Vagyunk házasságban.
Igen, van. Igen. Ezt nehéz így kimondani, nagyon hosszú idő. Hát én pszichiáter vagyok, és hogy a házassági kommunikációról ilyen szempontból is van véleményem, de hát szerintem nekünk is mi is sokat tanultunk ez alatt a 37 év alatt, és hogy átértük azokat az időszakokat, amikor össze kell hangolódni, amikor meg kell tanulni, vagy legalábbis mi nálunk azt hiszem úgy volt, hogy meg kell tanulni szimmetrikus kapcsolatban lenni, hogy egyik se menjen a másik alá vagy fölé, és ez egyébként gyakori hát konfliktusokkal is jár, mert tulajdonképpen ez egy egyszerűbb helyzet, ha valaki alárendelt a másikhoz képest. De hogy terápiákban is tapasztalom azt, hogy mennyire fontos az, hogy ne kerüljön egyik fél sem valóban alárendelt vagy áldozati szerepbe a másikhoz képest, és hogy ha ez az egyensúly ez nem tud kialakulni, akkor abból általában nem jó dolgok vannak.
Ugye egy másik fajta egyensúlytalanság is megfigyelhető, nem csak az, hogy az egyik áldozati helyzetben van és működik egy családban, hanem akkor is probléma van, igaz, hogyha egy megmentő szerepben van a másik, és ezt meg akarja menteni.
Vagy egy bántalmazott.
és ugye ezt szoktuk plusz-pluszos kommunikációnak hívni, amikor én is plusz vagyok, és a másik is plusz. Attól még lehetnek viták, lehetnek veszekedések is, természetesen. De az nagyon fontos, hogy ő is ugyanannyit ér, mint én. Ugyanolyan fontos ember, mint én. Ugyanolyan tisztességes és becsületes ember, mint én. Ez persze nem csak házasságon belül, hanem azon kívül is egy fontos kiinduló pont számomra. Ami azt jelenti igaz, hogy én nem vagyok több senkinél, de senki sem több nálam. Többet tudhat, vagy én többet tudhatok, de még ő is plusz, és én is plusz vagyok. Ezt nehéz persze folyamatosan betartani, azt gondolom, és hát kérdezted a titkokról, hát hogy mi is a titok, én azt gondolom, itt a titok a folyamatos munkálkodás a kapcsolaton. Szóval, hogy nem lehet elengedni, tehát hogy nem lehet kiengedni, és hogyha valami jó, akkor azt mindig meg kell mondani a másiknak, hogy ez most jó, hogy azt karban tartsuk azt a helyzetet. Hát én azt gondolom, hogy mi sokat és folyamatosan dolgozunk a kapcsolatunkon, a házasságunkon. Hogy mondjam, nagyon különbözőek vagyunk. De ami egykor összehozott minket, az még mindig egybe tart minket.
Én is bízom benne. Akartam mondani, hogy én mikor összeházasodtunk, én nem nagyon hittem a házasságban, mert a szüleim elváltak, és hogy hát láttam magam körül azt a sok válást, meg kapcsolati kudarcot, de úgy gondolom, hogy ez arra jó volt, hogy sokkal inkább figyelek arra, hogy valóban jó legyen a kapcsolat, és hogy valóban ehhez energia, meg figyelem, meg hogy meg is kell harcolni a kis harcainkat, és hát a szerencsés, hogy Robert tréner, és többek közt kommunikációt is tanít, és és én is pszichoterapeutaként ezzel foglalkozom. Így aztán igyekszünk jól kommunikálni, de ez nem mindig sikerül, és volt a lányunk, három gyermekünk van, a nagy lányunk egyszer, mikor kamasz volt, akkor egy ilyen otthoni vita során azt mondta, hogy és ti tanítjátok a kommunikációt, és igaza volt. És hát igaziban nagyon nehéz a közeli kapcsolatainkban ezt a valóban erőszakmentes kommunikációt minden nap betartani, de hogy dolgozunk rajta.
Ez azért is van, mert hogy minél közelebb áll valaki hozzánk, annál többet merünk megengedni vele szemben.
Meg annál több erős érzés keletkezik.
És hát állandóan működik is, működik egy nagyon erős kapcsolati. És azért is, hát mondjam meg, mert hogy annyira fontos a másik, legalábbis a mi esetünkről beszéltek, annyira fontos, hogy ő mit mond és mit gondol, és erre nyilván erősen reagálok, mert a fontosságát akarom valahogy helyrehozni, vagy beazonosítani, vagy bemérni, inkább ezt mondom én.
Talán akkor úgy összegezhetjük ezeket a gondolatokat, hogy az egymásra való odafigyelés az egyik kulcskérdés ebben, ugyanakkor pedig önmagunk is kell, hogy tudjunk lenni. Tehát a közös fejlődés és az egyéni fejlődés egyszerre kell, hogy megvalósuljon.
Pontosan, azt hiszem, ez egy jó megfogalmazás.
És talán a harmadik kulcs kérdés ebben, hogy gyerekek jönnek ebbe a kapcsolatba, akiket a nulláról nektek kell közösen nevelni és kialakítani az ő személyiségüket.
Hát, vagy ők alakítják a miénket, ugye ez is gyakori, de hát igen, szerintem is már a házasságunk után egy év múlva megszületett a nagylányunk, és hogy hát mondhatom, hogy a 37 évből 36-ot gyereket neveltünk, mert van egy késői születésű fiunk is, és hát ezek a mindennapi dolgok, ami a gyerekneveléssel jár, az azért nagyon összekovácsolja az embert, és nyilván ettől család a család, hogy gyermekeket vállaltunk, és gyermekeink születtek, és hát sok boldogságot ad. Most már unokánk is van kettő, egy kisfiú és egy kislány, és hát ezek valóban az élet legfontosabb dolgai. Én még azt kiemelném, hogy szerintem meg kell vinni a konfliktusokat, sokszor látom terápiákban is, hogy a harmónia látszata az úgy jön létre, hogy valaki nem vállalja föl önmagát, és akkor úgy béke van, csak éppen úgy a lelkünkben benne maradnak mélyebben azok a dolgok, amiket aztán így, amikkel nem dolgozunk, vagy esetleg nem is tudatosítjuk, és szerintem fontos, hogy nem erőszakosan, és nem lehetőleg nem egymást pusztítva, nem ilyen módon, ahogy a Robert is mondta, de hogy meg kell vívjuk a konfliktusokat. És még egy fontos dolog van, ami így, hogy gondolkodtam ezen az interjún, eszembe jutott, hogy szerintem nem olyan könnyű a fiatal korban megtalálni a viszonyt a másiknak a családjával. Ez nálunk sem volt szerintem olyan könnyű. Robert egy nagy családból jön, és én engem az édesanyám nevelt, és gyakorlatilag karácsonykor kettesbe voltunk legtöbbször, és nekem hát egy sok élmény volt, amikor összeházasodtunk, és 16 ember volt ott a karácsonyi asztalnál, és hogy hát ez csak egy része annak, hogy valahogy meg kell ezekkel is úgy küzdeni, hogy azért akármilyen is a szülői család, meg a rokonság, nem, ezzel persze azt mondom, hogy nem panaszkodom a konkrét családtagokra, csak hát úgy mindenképp a párunknak, ők fontosak, és ő hozzájuk is tartozik, és valahogy úgy kell nyilván beállítani az egyensúlyt, hogy azért megmaradjon a hűség, megmaradjon a kötődés a szülői családdal, és ne váljon egy ilyen ellenségeskedés. És hát ezt is látom sokszor terápiákban is, hogy valahogy ezt a hűséget a kapcsolatban is nagyon fontos azért őrizni, de úgy, nem tüntetjük el a konfliktusokat, hanem épp a megvívott konfliktusok által, és hogy fontos, hogy a család többi tagjával, vagy többi ágával mindkét oldalon kialakuljon egy egyensúly.
Egyébként a gyereknevelésre visszatérve az jutott eszembe, hogy hát nagyon kevés esetről eltekintve nem görcsöltünk, hogy most akkor 6-tól 7-ig a gyereket nevelek. Szóval, hogy ez sosem volt. És így utólag én azt gondolom, hogy ez azért volt nagyon jó, mert hogy elég jó szülőnek kell lenni. Nagyon jó szülő, az nem, én nem tudom nagyon értelmezni.
Sőt, tökéletes szülő sincsen.
Nem tudom értelmezni. Igen, én azt nem tudom értelmezni, és ezt ott látom egyébként most, hogy ugye már a nagyok elmúltak, 30 évesek, hogy mondják, hogy az esemény, az milyen fantasztikus volt, és milyen jó volt, és mi alig emlékszünk, hogy mi volt az, vagy mi volt abban a csodálatos, és mondják, na viszont az a másik, az szörnyű volt, és mi meg nagyon görcsöltünk magad, azt biztosítsuk nekik, hogy megmutassuk, hogy megvegyük, hogy nem tudom, hogy eléjük tegyük, és valami szörnyű élményként csapódik le. Tehát nem, azért mondom az elég jó szülőséget, hogy úgysem tudunk tökéletesek lenni, hogy ők hogy fogják, mert az már az ő történetük. Mi akarhatjuk, vagy szándékozhatunk így vagy úgy, de végül is náluk csapódik le a dolog. Szóval ez fontos, hogy és ugye a gyereknevelésben is megmaradjunk saját magunk, tehát ott se legyünk áldozataik a gyerekeinknek. Nagyon gyakran látom, hogy szülők azt mondják, hogy ők nagyon szeretik a gyerekeiket, de teljesen elhiszem, és kicsit tönkre mennek ők is, és a gyereknek sem jó hosszú távon szerintem, hogy ilyen fokú odaadással próbálják ugye a gyerekeiket pátyolgatni, meg is tápolni. Hát arról azt hiszem, még fontos talán beszélni, hogy kellenek a konfliktusok, és hogy kezelni kell a konfliktusokat. Tehát, hogy én nagyon kevés olyan esetre emlékszem a mi kapcsolatunkban, hogy úgy aludtunk el, hogy haragban aludtunk volna el egymás mellett. Tehát, hogy van persze a veszekedési rutin, természetesen, és van a kibékülési rutinunk is, és ez jól működik tényleg. Azt gondolom, és nem kell félni attól, hogy most konfliktus lesz, mert hát meg kell beszélni mindent, akár nagyon kellemetlen dolgokat is. Kivel mással beszélje meg az ember, hanem a párjával, a társával.
És egy jó megoldás önmagunkra is visszahat utána.
Így van.
Együtt sikerült megküzdeni ezeket a dolgokat, van. És nem hibaként rójuk fel, hanem tényleg egy közös élethelyzetet próbálunk feltárni, megoldani akkor.
Így van, és utána ugye intelligensen megbeszéltük a problémát, és összesöpörtük a tányércserepeket a konyhakövéről. Utána a hüvetek a kibékülés.
A hitvesi csók.
Igen, hát a konfliktus kezelésnek jó, ha van egy koreográfiája, ezt én is gondolom, mert lehet egy banális konfliktusból több hétig tartó hadi állapot, és hogy szerintem a házasság elején erre is jó figyelni, hogy kialakuljanak ilyen lefolyási típusok, amikben viszonylag rövid idő alatt sikerül meg újra megegyezni, vagy kibékülni, vagy nálunk ez sokszor ilyen nevetősen megy, hogy valami humorra áthidalja a feszültséget.
De akkor is megbeszéljük, tehát hogy tisztázok a dolgot, de valóban, hogy elinduljon ez a folyamat, akkor nyilván valami kis mozzanat, egy akármi is.
Tudnátok egy példát mondani? Esetleg jut eszetekbe ilyesmi?
Hát jól konfliktusban voltunk, ugye, és éppen nagyon turcásak vagyunk, és az egyikünk elmegy a másik mellett, és meglöki. És ugye, hát mind a kettő elkezdünk mosolyogni. Nevetni, ugye, és akkor ez már egy nyitása felé, hogy akkor most tényleg beszéljük meg. És én azt tudom elmondani, hogy ami nélkül ez nem megy, hogy én tudjam, hogy mi a fontos nekem. És azt gondolom, hogy nekünk, mind a kettőnknek a másik a fontos. Hát nem az, hogy most mindenáron itt most igazam legyen, és hatörik haszakad, hanem a másik a fontos, de nekem most ez probléma. Tehát, hogy súlyozni a dolgot, hogy persze fontos ez, meg minden, de a kapcsolat a fontos, a másik a fontos, a szeretet, amiben élünk, az a fontos, hogy ezt, hogy persze nyilván, amikor az ember elkezd olyan szinten beszélni, hogy a nyakán kicsit kidagadnak az erek, ugye, tehát akkor ez nem mindig van az előtérben, de hát hosszú távon biztos, hogy ott kell, hogy legyen, hogy nem ez nem annyira fontos. Jó, én nem érdekel, de a másik a fontos, a kapcsolat, a család a fontos, a gyerekek a fontosak, nem mondjuk.
Értem, voltam, sem vagyok, hát vissza fogom.
Igen, ezt én is a Roberttől tanultam részben az asszertivitást, ami tulajdonképpen a hatékony kommunikációt jelenti, és hogy annak az egyik szabálya, hogy döntsük el egy adott helyzetben, hogy mi a célunk, és hogy a célunk az lehetőleg egy helyzetből igazából egy célt lehet legtöbbször kihozni. És hát nagyon sokszor érdemes ezt azt hiszem végig gondolni, hogy valóban fontos-e annyira, hogy most ezt a cirkuszt megnyerjük, valami banális dolgot, vagy inkább azért fontos, hogy a kapcsolat azért ne sérüljön, és akkor itt azért az arányokat jó meghúzni. Azért a mindennapokban nagyon sokszor keveredik mindenki olyan helyzetekbe, amikor elviszi az indulat, vagy a svung, és valójában hát nem is gondol arra, hogy most lehet, hogy nem az lenne a cél, hogy kiszálljon az ember a kocsiból, és megfenyegesse a másik sofőrt, hanem inkább, hogy beérjen a munkahelyére, ugye, hogy azért az lehet, hogy prioritás, és hogy ilyen szempontból szerintem mi elég tudatosak vagyunk. Most már a gyerekeink felnőnek, és szerintem az egy olyan korszak, ahol meg kell tanulni újra együtt járni, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy ne a gyerekekről szóljon az életünk, és szerintem most ezt gyakoroljuk, úgyhogy ma is egy gyönyörű opera előadáson voltunk, és érdekes élmény, hát, hogy némi veszteséggel is jár, hogy az embernek arra jár az agya, hogy éppen melyik gyerek most mit csinál, vagy mit fog vacsorázni, és hogy újra kell tanulni ezt a külön életet, és nekünk most éppen ez a korszak van. Sokszor látom gondozott betegeknél, a családnál, hogy nagyon nehéz elengedni is a gyerekeket, és szerintem mi is tanuljuk, hogy ezt most hogy tudjuk jól csinálni.
Van-e valami olyan apai minta, ami generációról generációra, vagy sztori, vagy olyan dolog, amire úgy emlékszel, hogy apámmal is, nagyapámmal is így volt, vagy mi az, amit Misiben, vagy a másik két gyereketekben látsz, amit szerinted biztosan tőled kaptak? Tehát van-e egy ilyen generációs hatás ebben az apaság élményben nálatok?
Ez jó kérdés. Azt gondolom, hogy ami generációs hatásról beszélhetek, az, hogy én nagyon megfogadtam, hogy én nagyon más apjuk leszek a gyerekeknek. Apám egy tisztességes, becsületes ember volt, tehát tényleg nem vert és nem tette tönkre a családot, tényleg volt a család feje, meg minden, de hogy én azt gondoltam, hogy nekem is fontos, meg biztos a gyereknek is fontos, hogy érzelmileg kötődjünk, erősen kötődjünk egymáshoz. Tehát, hogy ne egy biodíszlet legyen a gyerek, ugye, a családban, hanem a család szerves része. És én akkor ezt valahogy ezt nagyon megfogadtam, és a minta, hogy mondjam neked, egy ellenminta volt, az a minta volt, amit nem akarok folytatni. Egy dolog van azért, azt el kell ismerjem, hogy elképesztő jó humorú ember volt az apám is, és azt gondolom, hogy ez a gyerekekre valahogy tovább ment mindegyik, mind a három gyerekre. Különböző formában, különböző stílusban, de hogy mind a három nagyon, nagyon aktívan. Nagyon aktívan. És ez fontos, és Judit is említett. Ja, bocsánat, ez előző beszélgetés volt.
De már egyszer mondtad a Juditot.
Humor.
Tehát
az, hogy mert az hozzájárul a rendezéshez, tehát a probléma a konfliktus rendezéshez, hogyha egy ember képes ilyenkor ezzel nyerni.
Igazából a humorban oldódik fel aztán a konfliktus teljes mértékben.
Igen. El kell mondjam, hogy én nem találkoztam egyik nagyapámmal sem, és korábban meghaltak, úgyhogy nekem az egyetlen úgymond férfi, mint az a apám volt. De hát ugye, akire így fölnéztünk, ugye, amit aki piedesztálon van, és a megfelelő tiszteletet leróttuk, tehát, hogy ez egy nagyon más volt, és örülök, hogy nem ilyen, nem így van a gyerekeinkkel. Néha nem esik jól, ugye, mert nagyon szemtelnek is tudnak lenni, főleg a maszkorban, ezt ismerjük, de én azt gondolom, hogy hogy itt is plusz-pluszban vagyunk. Tehát legalábbis a legtöbb esetben plusz-pluszban vagyunk gyerekekre. Ez fontos. Itt is fontos.
Köszönöm szépen. Van-e még valami? Esetleg a... Még ha van erről gondolatod, hogy esetleg volt-e olyan példaképed, színész, vagy regény alak, vagy bármi, amiben úgy gondoltad, hogy ez így az apa szerepedben erősített, vagy irányt adott, vagy tudtad-e az apai szerepeket valakivel megbeszélni, természetesen a feleségeden kívül, gondolom ő az, aki a legjobban erősített ebben.
Igen. Van ilyen személy, és nem színész, és nem híres ember. Nekem volt egy 6 évvel idősebb bátyám. És ő nagyon korán házasodott, és nagyon korán jöttek a gyerekei, és én láttam, hogy ő hogy működött a gyerekeivel, és ezeket nagyon nagy minta volt. Tehát például pelenkázni tőle tanultam, tehát, hogy mert emlékszem, hogy csinálta, és én is pelenkáztam az unoka húgaimat, mert 2 kislánya volt. És ahogy hozzáállt, és hogy a család fontos volt számára, az nekem egy komoly minta volt. És hát ő tényleg úgymond a szárnyai alá vett, és egészen kicsi koromtól fogva vitt magával, és mentem vele, és hívott, és nem nevelt így frontálisan, hanem példával, meg beszélgetéssel, meg visszajelzésekkel. Azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek neki. Például a gyerekekkel való, hogy az teljesen természetes, hogy egy férfi bepelenkázza a gyereket, és hogy ő fürdeti a gyereket, meg egyiket be. Korban nagyon közel voltak egymáshoz a lányai, hogy egyiket az édesanyjuk etette, a másikat természetesen a bátyám etette, vagy néha én, és akkor én nagyon emlékszem, hogy izgultam elsőre, hogy túlélni a gyerekbe, ezek a strapok, ezek a babák minden gondoskodást túlélnek, tehát.
Érdekes kérdés ez az együttélés, a házasság, és ezeknek a kérdései, ugye. Délelőtt beszélgettünk Zöldi Palival és Léder Lacival, az apaságról, a férfiakról, a nagyapákról. Délután fogunk még beszélgetni megint a házasságról magáról, és este folytatjuk majd a beszélgetést. De engem ez a házasság kérdése, hogy hogyan is lehet jól együtt csinálni, azért az mindig így érdekel, hogy ki vajon hogyan, milyen praktikákat, taktikákat vedd be ennek érdekébe, hiszen hallottuk a házaspárt is, hogy 30 éve élnek együtt házasságban. Szóval szokták mondani, ez még gombócból is nagyon sok, ugye Marian?
Igen, és a lényeg elhangzott benne, hogy mi a kulcsa a dolognak, hogy annak idején, ami összehozta őket, és ami elvarázsolta őket egymással kapcsolatban, az ma is megvan. Na és ekkor jó ez a jó házasság, hogy megtaláljuk és megőrizzük azt a lángot, azt a kis tüzet, ami annak idején összehozott minket, és ezért a kis tűzért a család melege, ugye azt szoktuk mondani, hogy a család melege a kis közös tűznél keletkezik, ez meg tudja maradni, hogy ezt a kis lángot ne hagyjuk kialudni, és ezért bizony minden nap tenni kell. Tehát meg kell őrizni ezt a kapcsolatot, a jó kapcsolatot, ápolni kell, figyelni a másikra, minden nap egy picit elvarázsolni, minden nap egy picit meghódítani, és ez kölcsönös. Nem csak szavakban, nem csak tettekben, hanem érzelmekben. Tehát, hogy merjünk bátran az érzéseinkkel a másik felé fordulni, akkor is, ha fáradtak vagyunk, akkor is, hogyha nehéz napunk volt, vagy éppen a másikat látjuk ilyen helyzetben.
Igen, ez nagyon nehéz. Én próbálom a pár kapcsolati coachingban, terápiában ezt mindig felhívni a fiatalok figyelmét, hogy keressék meg, hogy mi az, ami összehozta őket, mi az, ami nagyon-nagyon fontos volt számukra, mi az, amiért ők együtt vannak, mi az, hogy egy pár lesznek. Tehát ez nagyon fontos. És utána ezt hogyan tudják fenntartani. Úgyhogy hajrá, fiatalok, előttetek a jövő, és ha nem csak fiatalok, én előtt is, ugye, akik még úgy gondolják, hogy van bennük elég tűz, azok nézzenek a másik szemébe, és keressék meg ennek a lehetőségét.
És őrizgessék a lángot. Tehát nekem továbbra is az a nagyon-nagyon fontos gondolatom, hogy ezt a tüzet nem szabad hagyni kialudni.
Ezzel a szép gondolattal köszönünk most el a Mária Rádió hallgatóitól. Este is hallgassanak minket, és késő este is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak.
További szép napot kívánok mindenkinek.
Dr. Harangozó Judit és férje Kristóf Róbert beszéltek a házasságról. A beszélgetést Kulcsár Krisztina és Várfalvi Marianna készítették.
Lélek hangja.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.